Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. Imádkozzunk.
Szent házadban megjelentem, én Istenem, áldj meg engem, hadd dicsérlek, buzgan téged, vész szívembe szent igédet. Amen.
Jézus Isten báránya, üdvösségünk záloga, szívünk eledele, táplálj minket. Jézus Isten báránya, örömünk oka, te Istenhez vezető út vagy, segíts, hogy ezen az úton járjak.
Jézus Isten báránya, lelkünk gondozója, te, aki mindig segítesz, hogy terhünket enyhítsed. Jézus Isten báránya, te vagy az Isten fia, kérlek, jöjj el lelkembe, s maradj ott örökre.
Az idejtenében, a családi Isten tiszteleteken a jelképekkel foglalkozunk. A mai alkalommal a bárány áll a középpontban.
A bárányról általában a magyaroknál a történelem során a ló után a legfontosabb háziállat volt.
A bárány a jóság és a békesség példaképe, szelíd, igénytelen állat.
Teljesen védtelen és ártatlan jószág védelemre szorul, a szenvedés némán tűri.
Egy éves korukig nevezzük báránynak, azután meg juhnak, birkának.
A Bibliában az Isten népét a juhnyán jelképezi, amelynek az Úr a pásztora.
Első osztályban Fehérke történetéből megtudtuk, hogy a jó pásztor egyenként és név szerint ismeri juhait, és néven szólítja őket.
Az Ószövetségben a bárány.
Jákob történeteink keresztül láthatjuk, hogy a sok juh birtoklása gazdagságot jelentett, és Isten áldásának jele volt.
A bárány áldozati állat is volt. Izraelben naponta bemutattak egy 7 éves kost áldozatként.
A zsidó ünnepeken kürtzengés, a hetek, a páska, az aratás ünnepén szintén 7 bárányt áldoztak.
A sátrak ünnepén viszont 14 bárány vérét antották ki.
A páska vacsorához családonként egy-egy bárányt vágtak le az Egyiptomból való szabadulás örömére.
Az áldozat azt a célt szolgálta, hogy engesztelés szerezzen Isten előtt.
Keresztény hitünk szerint a páska bárány Jézus Krisztus előképe, aki áldozatával elveszi a világ bűneit.
Ézsaiás könyvében a messiási kor reménysége volt, hogy majd a bárány a farkassal fog együtt lakni.
Dávid király juhnyájra vigyázott, pásztor volt királysága előtt.
Az új szövetségben Jézus Krisztus több helyen is Isten bárányának nevezi, mert ártatlanul és védtelenné válva hordozta a világ bűneit. Jézus golgotai halála óta nem kell több bárányt áldozni. Jézus egyszeri, elegendő áldozat.
Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. János evangéliuma 1.29b.
János evangéliumában ezt olvashatjuk. A jó pásztor életét adja a juhokért, ha kell, hogy megvédje őket.
A jelenések könyvében, a végítéletnél Isten báránya lesz méltó arra, hogy felnyissa a lepecsételt könyvet, mert megöletett és megváltott minket Istennek az ő vére által.
Jézus lesz az, aki elválasztja majd a juhokat a kecskéktől.
A református címerben is előfordul a bárány, mint Jézus ábrázolása. A zászlós bárány jelképe tipikus azonosító jele a helvétágú reformációnak, amely Kálvin János és munkatársai vezetésével ezzel a szimbólummal Krisztus áldozatára és győzelmére mutat rá. A bárány zászlójában található a svájci címer, amely jelzi svájci, helvét irányú, polgári és egyházi folyamatról van szó.
Bibliai kötődése Ézsaiás prófétához vezethető vissza, aki beszél arról, hogy a bárány a messiáshoz hasonló, mivel mindkettő csendben tűrte a szenvedést. Íme
az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. János evangéliuma 1.29b. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmaz nékünk. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmaz nékünk. Istennek
meg a gyülekezet Isten igéjét, mely írva van János evangéliuma első fejezet 35. versétől a 37. versi terjedő részben. Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, és amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt: íme az Isten báránya. Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust. Isten tegye áldottá igéjét hallgatóiban. Amen.
Amen. Kedves testvéreim, íme az Isten báránya, mondja keresztelő János Jézusra mutatva. Íme, szeretném kiemelni ezt a szót, amely a Krisztusra mutatást jelenti ebben a történetben. Ezt a szót ma már ritkán használjuk, pedig, kedves gyerekek, ti az iskolában gyakran találkoztok azzal, hogy a tanár valamire rá akar mutatni, valamire föl akarja hívni a figyelmeteket, és megszólít titeket: figyelj, láss, vedd észre, mert valami nagyon fontos dolog következik az órán. Most különösen figyeljetek. Most nagyon fontos, hogy megértsd, amit mondok, meglásd, amit mutatok, mert ahhoz, hogy megtanuld, figyelned kell. Íme mutat rá keresztelő János az Isten bárányára, Jézus Krisztusra, mert Krisztus bárányként jelenik meg előtte, az Isten bárányaként. A negyedik vések nagyon szépen elmondták nekünk, hogy mi mindent jelentett ez az Ószövetségben, az Új Szövetségben, miért volt olyan fontos, hogy Krisztus ezt a bárány szimbólumot mutassa föl előttünk és a világ előtt. És amikor meghallotta ezt keresztelő János két tanítványa, hogy ezt mondták, akkor otthagyták keresztelő Jánost, és követték Jézust. Követték Krisztust, az Isten bárányát. Kempis Tamásnak van egy mindig aktuális és nagyon híres könyve írása, amely Krisztus követéséről szól. A követésről, de ez a követés sokféle lehet az életünkben. Az utóbbi napokban, ha fölébredünk, és kinézünk az ablakon, akkor sokszor nem is látjuk a szomszéd épületet sem, csak a köd az, amit látunk, a köd mindent eltakar előttünk. Nemrég egy humoros történetet hallottam, ami nem tudom, hogy megtörtént-e a valóságban, de aki elmesélte, az nagyon viccesnek tartotta, hogy valaki egy nagyon ködös időben egy autót kezdett el követni, nem akarta megelőzni, mert nagyon veszélyes volt az út, és a piros lámpáit követte az autónak. És ment az autó után, míg nem egyszer az autó megállt, a vezető kiszállt, és szólt az illetőnek bekopogva az ablakon, hogy kicsit tolasson már hátrébb, mert most már szeretném becsukni a kaput, mert én hazaérkeztem. A nagy ködben észre sem vette ez a követő ember, hogy milyen utakon járnak, csak a két piros lámpát követte maga előtt, és észre sem vette, hogy az az úti cél, ahova megérkeztek, az nem az ő úti célja volt, hanem annak az úti célja, aki előtte ment. Így is lehet követni valakit. Így is lehet követni, valami után menni. Nem látjuk igazán az értelmét és a célját, csak a követés a lényeg. De hát a mai modern korban mindannyian ismerjük a GPS-eket, amelyek után nem így megyünk, de szintén egy követést alkalmazunk. Utasításokat hajtunk végre. Menj egyenesen, fordulj jobbra, fordulj balra. Követjük az utasításokat, és végrehajtjuk. Erről is keringett az interneten egy talán kicsit viccesnek is tartható történet, hogy egy lengyel hölgy a követve mindig pontosan betartva a GPS utasításait, egyszer csak azt vette észre, hogy az autója eleje egy tóban merült el. Mert a GPS, a szoftver úgy tudta, hogy ott egy út van, és egy híd következik, de a híd még nem készült el, és az illető belehajtott egy tóba. Bizony, ha csak az utasításokat követjük, ha csak így követünk valakit, értelem nélkül, csupán az engedelmességgel, csupán az utánzással, akkor akár ebből még baj is lehet. Jézus Krisztus követése nem arra hív minket, hogy értetlenül és értelmetlenül utánozzuk őt, kövessük őt. Jézus Krisztus az ő követésében arra hív, hogy figyeljünk az ő szavára. Halljuk meg igazságát, lássuk meg a lényegét az ő követésének. És ezt a lényeget, ezt a tanítást, ezt kövessük mi. Így legyünk Krisztus követők. Így legyünk keresztény emberek, ahogyan minket ismer és ahogyan minket szólít és hív ez a világ a Krisztus követésében. Krisztusi, Krisztushoz tartozó emberek. Elhangzott a négy bések tanításában hozzánk, hogy a Krisztus szimbólumok között, az zászlós bárány ott szerepel a mi református címerünkben. Ez a bárány magasra tart egy zászlót, és a zászló mindig azt szolgálta, hogy kijelöljön egy pontot, vagy mutasson egy utat, mutasson valamilyen utat, amin járnunk kell. Krisztus így jár előttünk, így követhetjük őt. A felnőttek a 20. századból sok olyan rendszerre emlékezhetnek, sok olyan történése volt a 20. századnak, amelyben ez a követés megjelent, de valami egészen fals módon követtek az emberek egy tanítást, követtek az emberek egy ideológiát. A szovjet kommunista pártnak a zászlaján ott szerepelt a vörös ötágú csillag. És ott volt a vezér, akit követni kellett. És követték az emberek, és beálltak a sorba. A német nemzeti szocialista pártnak megvolt a maga vezére, akit követni kellett, és ott volt a horog kereszt a zászlón, amit követtek az emberek. A kínai kommunista munkás pártnak ott volt a vezére, Mao személyében, és ott lengették az emberek a kis vörös könyveket, és az emberek követték őket, és micsoda tragédiák születtek ezekből a követésekből, micsoda szörnyűségek keletkeztek ebből. De hát, ha valaki kiválaszt egy vezért, egy tanítást, ha valaki lát maga előtt egy zászlót, akkor bizony követheti értelmetlenül és érthetetlenül is. Sokszor azt látjuk, hogy ez az követés inkább utánzássá lesz. Talán észrevesszük a saját életünkben is. Talán szülőként észrevesszük a gyermekeink életében valakit, akit szeretnek, aki számukra példa, aki számukra vezér, egyéniség, követni akarnak, legyen az mondjuk egy rockstar, egy zenész, és átveszik az öltözködését, a stílusát, a beszédmódját, és sok minden mást is. Az igében arra tanít minket a Szentírás, hogy mi Jézus Krisztust, az Isten bárányát követhetjük. Egészen más az, amikor a vezér úgy jár előttünk, hogy benne egy bárányt is látunk. Nem olyan vezér, aki egy vörös csillagot, horogkeresztet, vagy egy vörös kis könyvecskét tart magasba. Nem olyan vezér, aki emberként áll előttünk, olyan vezér, aki Krisztus, az Isten fia, és aki bárány. Hogyan kell követnünk egy bárányt? Akarnak emberek egy bárányt követni? Nem inkább egy erős egyéniséget szeretnének követni az emberek? Nem inkább egy meghatározó embert? Nem olyat, akiben biztosak lehetnek? Nem olyat, aki olyan erővel, hatalommal bír, hogy megvédi a követőit is? Mit várhatunk egy báránytól? Hiszen ahogyan hallottuk, a bárány szelíd, alázatos, áldozati állat. Hogyan kell követni egy bárányt? Szelíden, alázatosan és áldozatokat vállalva. Úgy kell követni a bárányt, úgy kell követni a vezért, úgy kell a követőknek eljárni, hogy az méltó legyen erre. Jézus Krisztus így jelenik meg ebben a világban, keresztelő János így ismeri fel őt, és így ismerik fel őt keresztelő János tanítványa is, és így lesznek az ő követői egész életükben. És így hív minket is, itt és ma, most, az ő követésére Krisztus, és megmutatva az ő szelídségét, alázatosságát, szeretetét, abban, ahogy itt együtt lehetünk, abban, ahogy itt közösséget alkothatunk. Ajándékozzon meg Isten minket ennek felismerésével. Lássuk magunk előtt mindig így Krisztust, a bárányt, ahogyan dicsőségesen viszi zászlaját, amely mutatja, ahogyan diadalt arat, diadalt a kereszten, mindazok fölött, a hatalmak, erők felett, amelyek elválasztanának minket Istentől, mindazok fölött, az erők és hatalmak fölött, amelyek elválasztanának minket egymástól. Kövessük őt, hogy lehessünk így közösségben vele és egymással. Amen. Most válaszolva az ige megszólító szavára, követve a gyermekek példáját, mi is gyülekezetként énekeljük a 183. dicséretünket. A 183. dicséretünket, Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmaz nékünk.
hallgassa meg a gyülekezet Szabó Vanda és Mikesi Tibor karnagy úr és kántor úrnak a kis zeneszámát.
Az Isten báránya. Egy idős házaspár Finnország egyik falujában sokszor beszélt Jézus szeretetéről. Ez részben bosszantotta az embereket, részben gyűlöletet váltott ki, különösen a fiatalok között. De ők beszéltek tovább Jézus szeretetéről. Legtöbben nevettek rajtuk. S páran a fiúk közül, ahogy az általában lenni szokott, kitervelték azt, hogy majd ők próbára teszik ezt az idős hívő házaspárt, hogy igazi-e ez a hit, vagy nem. Egyik éjjel leszedik a házukról az összes cserepet. Aztán, ha beázik a házuk, akkor majd kiderül, hogy milyen hívők is ők. Neki is láttak a munkának, szorgalmasan szedegették a cserepeket, és az öreg bácsi ezt észrevette. Beszólt a feleségének, hogy hozd ki a kolbászt, a sonkát, a kenyeret meg az uborkát, amiük csak volt, mert nagy munkában vannak ezek a fiúk. Biztos megéheznek. És megterítettek nekik a házban, majd kiszólt az öreg, hogy gyertek be, mert látom, hogy sokat dolgoztatok eddig is, egyetek egy kicsit, akkor jobban bírjátok majd a munkát. Azok ott összekacsintottak, hogy na hát, ezeknél az öregeknél még enni is lehet, menjünk csak be. Leültek az asztalhoz, és akkor a bácsi elkezdett imádkozni. Szokásos asztali áldást mondott, és imádkozott külön-külön minden fiúért, hogy ismerjék meg Jézus Krisztust, mert nagy szükségük van rá. Nehezen ment le a torkukon a kolbász meg a sonka. Aztán szépen csöndben fölálltak, és visszarakták a cserepeket. Én tudom, hogy nem kell olyan naívnak lennünk, hogy azt higgyük, ez mindig így megy. Van, amikor leszedik, sőt el is viszik a cserepet, és nem rakják vissza. És hiába a sonka és kolbász, az sem hat, mert a világ farkas törvények mentén rendezkedik be, de időnként azért olyan is van, hogy megbánják, hogy megértik, hogy visszarakják, hogy elszégyellik magukat, és esetleg rá is kérdeznek, hogy honnan ez az erő és a józanság. Nincs per, bíróság, arról nem is beszélve, hogy az idős házaspár mennyi mérget spórolt meg magának, nem? Nem kellett a perköltséget sem kifizetni. Úgy fogták fel, ahogy ezt igazán kellett. Mindent egy lapra tettek föl, hát ha bejön. Most nekik éppen bejött. Ez volt ott az Isten akarata. De sokszor, ha így áll hozzá valaki, nem az történik, hogy a másik fél sírva megbánja, hanem esetleg még jobban megkeményedik, és még gonoszabb lesz. Mert a sötétedő világban lassan ez lesz a természetes, és nem az előbbi. Mennyi bajt, nyomorúságot és bosszúságot spóroltak meg maguknak. Tudtak bárányok lenni egy farkas törvényű világban. Egyszerűen azért, mert ők ismerték a bárány Jézust. Jó barátságban voltak vele. És akkor az ő bárány Jézusuk ezt mondta nekik, vendégeljétek meg őket, és majd meglátjátok, hogy mi lesz. Biztos nem volt sok ereje a két öregnek, már mozogni is alig bírtak. Ha tényleg leszedik a cserepeket, és ott maradnak egy beázóházzal, akkor mi lesz? De ők inkább engedtek az Isten akaratának, mint a saját indulatuknak. Tudták is, hitték is, hogy értük is, meg a fiúkért is meghalt Isten báránya ott, a Golgotán.
Imádkozzunk Dáviddal, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért.
Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordjótig van poharam. Bizony, jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben. Amen.
Fennállva imádkozzunk az Úr imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.